A 121. Zsoltár a következőképpen hangzik. Grádicsok éneke. Szemeimet a hegyekre emelem. Onnan jön az én segítségem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és földet. Nem engedi, hogy lábad inogjon, nem szunnyad el a te őriződ. Imé nem szunnyad és nem alszik az Izraelnek őrizője, az Úr a te őriződ, az Úr a te árnyékod a te jobb kezed felől. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet. Megőrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva, mind örökké.
Amen.
Thank you.
vagyok, és te az enyém. Öröm az élet jó nekem, vidám a dalolom az énekem.
Amen. Isten igéje arra tanít bennünket, hogy olyanoknak kell lennünk, mint a gyermekek. És most erről fognak énekelni a gyermekek, azoknak a gyermekeknek, akiket az Úr Jézus gyermekekké tett.
Drága testvérek, nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és bevallom őszintén, hogy már nagyon vágytam idejönni közzétek. Mert ahányszor eljöttem mindig, olyan csodálatosan megerősítette az Úr, olyan jó volt köztetek lenni. Azért nagyon örülök, hogy most alkalom adódott, hogy eljöhessek. Hát, amit most elmondok nektek, lehet, hogy már ismeritek is. Beteg lett az ember, jaj, de nagyon beteg. Így jajgat, így kiárt, vajon ki gyógyít meg? Nem kell messze menni, itt a válasz rája, itt van az Úr Jézus lelki klinikája. Jöhetsz hozzá gyalog, kocsival, vonaton, ez a legjobb gyógyszer az egész világon. Betegsége lehet bármi alattomos, meggyógyítja Jézus, az áldott főorvos. Ellátás kitűnő, étel, ital bőven, rendelkezésre áll, ez minden időben. Itt új életre kell a lelki haldokló, ezzel van megbízva a fő ápoló. Felvétel mindig van, tart az inspekció, csak javadra válik az operáció. Így szól a főorvos rendelkező szava, ne legyen a beteg egy sem elartatva. Ha operálni kell, nem jár nagy vérzéssel. Itt van a főorvos egy jó éles késsel, azt a bűnt metszi le, mely a szíved után, műtét után, mondja el érte egy nagy halleluját. A műtét sikerül. Nem lehet konfliktus, minden rendelkezést betart az agyontus. Ahogy a diétát előírja neked, tartsd be szigorúan, boldog lesz életed. Minden ember felülvizsgálatra kerül, ahogy megerősödsz a falakon belül. A Szentlélek által elérheted a célt, meggyógyultál, és többé ne vétkezzél. Mindenki bízzon a fő orvos szavába, járjon szorgalmasan ambulanciára. Így nem is lesz beteg, aki távozik, gyógyul teste, lelke, és el nem kárhozik. Adjon az Úr mindnyájunknak teljes gyógyulást, sátán vaskarmából végleg szabadulást. Minden betegségnek itt a patikája, az áldott főorvos lelki klinikája. Amen.
Köszönjük szépen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, akikkel még nem találkoztam. Valóban most vagyok itt közöttetek először, és még én a délelőtti bizonyságokhoz úgy csatlakoznék, hogy hát bennem is azért a múlt heti csendesétnek a mondani valói üzenetei vannak. És egy kicsit hozzákapcsolom azt is, hogy honnan is jöttem én. Ahogy Béla testvérem gyakran mondja, hogy hát így a közösségbe 7-8 évvel ezelőtt kezdtem el járni, és gyakorlatilag talán én vagyok a legrégebbi, az úgynevezett őskövület, és a kövületből akarok kapcsolni arra, hogy hát kövek vagyunk valóban, és persze nem megkövesedett hívők, hanem élő kövek. És a múlt heti alkalmak nagyrészt erről szóltak, hogy épüljetek meg Krisztusban, növekedjetek ő benne, gyökerezzetek meg ő benne. És szó volt arról, hogy milyen építkezések vannak. Van az Isten szerinti építkezés, meg vannak a saját építményeink is. És én sajnos mind a kettőt úgy értem, hogy a rossz építkezést is megéltem, hiszen amikor arról beszélünk, hogy valahova be kell illeszkedni az embernek, valahova jó tartozni, ezt így testvérek között is megpróbáltam, ilyen-olyan gyülekezetekbe, ahol megfordultam, mindenütt az volt a cél, hogy hát valahova jó lenne beépülni, és hát magamról annyit lehet tudni, hogy a régi természetem szerint én egy úgynevezett nehezen beilleszkedő ember voltam, de mindig vágytam arra, hogy elfogadjanak, befogadjanak, és hát mindent megpróbáltam ezért megtenni, hogy így szeressenek, és valahogy érdekes módon, amikor én visszahúzódtam, a végére valahogy mindig középpontba kerültem, mert annyi mindent elvállaltam, annyi mindent csináltam, hogy persze, hogy szükség lett rám, és úgymond azt szerettek engem, mert hát ugye fontos ember lettem abban az adott gyülekezetben, bibliaiskolában, azokon a helyeken, ahol megfordultam, és úgy gondoltam, hogy hát így azért én akkor egy ilyen stabil hívő vagyok, már évek óta járok az Úrral, és szépen épül az életem, míg nem eljött egy pont, amikor összeomlott minden. És nem értettem, és persze nagyon fájt, meg lázadoztam is, hogy ez miért történt, hiszen olyan szép volt minden, olyan ígéretesnek tűnt, és az emberek, hogy körülöttem voltak, azok bíztattak is, hogy csak így tovább, ilyen áldott szolgálja vagy Istennek. És amikor rájöttem arra, hogy becsaptak, és saját magamat is becsaptam, az akkor fájdalmas felismerés volt, de nekem 3 évvel ezelőtt volt az a újra bemerítkezésem is, meg mindaz, ami vele járt, hogy Isten teljesen az alapokról, a nulláról indított el, és kezdett el építeni. És a múlt héten volt erről is szó, hogy amikor már Isten helyez el bennünket abban a bizonyos falban, talán nem véletlen, hogy pont az énekes fizetünk elejére is, mikor találtam ezt a képet a siratófalról, ezek pont azok a kövek, amiket nem vassal, nem emberi tervek szerint csiszoltak le, hanem ezt Isten terve szerint készítették el, úgy, hogy a kövek mindenféle kötőanyag nélkül egymáshoz illeszkednek. És én is így találtam meg egy közösségben a helyemet, nem úgy, hogy beillesztettek, nem úgy, hogy elkezdtem szorgalmasan tenni mindenféle szolgálatot, hogy elfogadjanak, hanem csak azért, mert egyszerűen én is Krisztushoz tartozom, a többiekkel is megvan a kapcsolatom. És múlt héten is voltak olyan pillanatok, amikor volt ez a kísértés, hogy hát én most valahogy úgy nem találom magamat se, meg a helyemet se, úgy elvonulok, és úgy próbálok majd Istennel beszélgetni, és úgy rendezni a dolgaimat. És már ismerem ezt a becsapást, mert valahogy sosem akart ilyenkor Isten szólni hozzám, amikor én úgy döntöttem, hogy én félrevonulok, hanem pont az ellenkezőjét, hogy tényleg amikor ott vagyok a többiekkel, testvéreimmel, közösségben, akkor tud Isten építeni engem is, kapok választ a kérdéseimre, mert ő épít meg, ő ad tartást nekem, és így tudok aztán másfele is szolgálni, és nem dugom el, nem rejtem el azt, ami bennem van, hanem oda tudom adni, sőt, sokszor még tudatlanul is, még ez egy ilyen plusz bizonyság volt nekem, amikor egy múlt heti egyik bemerítkezőnk odajött hozzám, hogy hát ő azt a bizonyságtételt, amit én írtam és elolvasott az interneten, megnyugodott, mert addig úgy gondolta, hogy csak vele történtek olyan dolgok, ami velem is megtörtént, történetesen, amit elmondtam az előbb, hogy szolgálat, 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 aztán egyszer csak egy összeomlás, és nincs tovább. És neki ez egy megerősítés volt, hogy akkor, ha össze is omlott minden, most valami új elkezdődhet, és ebben már nincs egyedül, mert van valaki történetesen én, aki ezt megéltem, és tényleg Istennek dicsőség azért, hogy ezekből tanulunk, és tényleg, ha már rábíztuk az életünket, hogy most már tényleg ő építsen, és ne veszítsünk el időt, és a talentumainkat arra használjuk, amire ő adta. Köszönöm.
Köszönjük szépen.
Most Füstös János testvéremet kérem meg egy igei köszöntésre.
Én is sok szeretettel köszöntelek az Úr Jézus Krisztus nevében, és a tatabányi gyülekezetnek a köszöntését is, a gyülekezetünk nevében is köszöntelek benneteket. Örülök, hogy találkozok veletek, és találkozok az Úr Jézussal itt, ezen a helyen. Igei köszöntésként én szeretném, hát nem egészen köszöntésként, hanem ezek a gondolatok foglalkoztattak engem, amelyeket az Úr Jézus a tiatirai gyülekezethez szól, és néhány igeverset engedjétek, hogy felolvassuk ebből. A János jelenések könyvének 2. rész, és a 18. versétől. Jól ismeritek ezeket az igéket, én is olyan sokszor olvastam már, és amikor legutóbb olvastam, akkor felkeltette a figyelmemet. A Tihatira beli gyülekezet angyalának pedig írd meg, ezt mondja az Isten fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzláng, és akinek lábai hasonlók az izzó fényű érchez. Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet, és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél. Foglaljatok helyet. Tovább is van ez az ige, és mondja, az Úr mondja, hogy de van valami kevés panaszom ellenetek, és ezek az igék foglalkoztattak engemet, amikor olvastam, és bizonyára így, hogy hallottátok, titeket is foglalkoztatnak ezek az igék, és ez a gyülekezet, a tiatriai gyülekezet ugyanúgy Ázsiába volt megtalálható, mint a többi gyülekezet, mint a hét gyülekezet, a többi hét gyülekezet. Én tudomásom szerint ezek ázsiai gyülekezetek voltak, ahova eljutottak először az apostolok, és alapították ezeket a gyülekezeteket, ahova küldte őket az Úr. És ez a tiatriai gyülekezethez így eképpen szól, hogy tudom a te dolgaidat, minden gyülekezetnek, a mi gyülekezetünknek, és minden gyülekezetnek az Úr tudja a dolgait, de azért, mert azt mondja, akinek szemei olyanok, mint a tűzláng, mindent megvilágít, mindent lát, mindent tud, és eképpen szól, hogy tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, és szolgálatodat, és hitedet, és tűrésedet, mennyi mindent tud az Úr egy gyülekezetről, mennyi mindent tud az Úr egy bicskei gyülekezetről is, a tatabányai gyülekezetről, mennyi mindent tud. Mondhatom azt, hogy mindent tud az Úr, semmi sincs elrejtve. Senki nem gondolhatja azt, hogy valamit is úgy elrejtünk a vék alá, és azt az Úr nem tudja, az a mi titkunk marad, az nem marad a mi titkunk, hiszen az Úr tudja. Ismeri az Úr a szeretetünket, ismeri a tűrésünket, a hosszú tűrésünket, de ami megragadott engem nagyon az az, hogy tudom azt is, hogy a te utóbbi cselekedeteid többek az elsőknél, és ez az, ami nagyon elgondolkodtatott engem, hogy vajon az én utóbbi, vajon a mi gyülekezetünknek az utóbbi cselekedetei, vajon többek-e az elsőknél, hiszen ez jelenti a növekedést egy gyülekezetbe. Ez jelenti a gyülekezetnek a növekedését, hogyha az utóbbi cselekedeteink nem csökkennek, nem lettek kevesebbek, nem lettek gyengébbek, nem lettek rosszabbak a mi cselekedeteink, hanem javuló tendenciát mutatnak, fölfele ívelő tendenciát mutatnak. És ezen elgondolkodtam, Uram, ezt szeretném, hogyha a mi gyülekezetünk, és ezt szeretném, és azt szeretnétek, ha bicskei gyülekezet is, bicskei gyülekezetnek is a cselekedetei többek volnának az előzőknél, az utóbbi cselekedetek többek volnának az előzőknél. És ezt várja tőlünk az Úr, ezt akarja az Úr, hogy a mi utóbbi cselekedeteik, és bizony oda kell állnom az Úr elé megszégyenülve, és azt mondom, nem vagyok biztos, Uram, hogy az én utóbbi cselekedeteim többek az elsőknél, de most jövök hozzád, és kérlek, Uram, segíts, hogy az én utóbbi cselekedeteim, a mi gyülekezetünknek az utóbbi cselekedetei többek legyenek az elsőknél. A törekvésünk, a buzgóságunk, az odaadásunk, az odaszánásunk, és minden, amit itt sorol szépen az Úr, a szeretetünk, a szolgálatunk, a hitünk, a tűrésünk, és minden, ami, amelyeknek többnek kell lenni, az elmúlt időszakoknál, és ki tudja ezt megcselekedni a mi életünkbe, ki tudja ezt kiformálni, egyedül az Úr, hogyha oda megyünk hozzá, és azt kérjük, Uram, segíts, hogy az én cselekedeteim, én odaszánom az én életemet, odaszánom az én cselekedeteimet, de ha te nem áldod meg azokat, Uram, akkor azok nem lesznek többek, mert Jézus azt mondotta, hogy nélkülem semmit sem tehettek, és hogyan lehetnek az én cselekedeteim, hogyan lehet az én szeretetem több a réginél, hogyan lehet az én szolgálatom több, hogyan lehet az én hitem több, az én hosszú tűrésem hogyan lehet több az előzőnél, hogyha nem úgy, hogy az Úr ezt bennem kimunkálja, és segít ebben az én akaratom, az én vágyodás. Én kívánom, testvérek, szívemből, hogy az Úr segítsen, hogy javuló tendenciát mutasson a gyülekezetnek az élete, a mi gyülekezetünknek az élete is Tatabányán, mert tudjuk jól, hogy van egy ellenségünk, aki ezt igyekszik megakadályozni, van egy ellenségünk, aki másképp akarja, nem úgy akarja, hogy itt az Úr elmondja, ő másképp másképp akarja, azt mondja, hogy kevesebb legyen a szereteted, kevesebb legyen a hosszú tűrésed, kevesebb legyen a te odaadásod a szolgálatra, és minden kevesebb legyen, és így épülhet le egy gyülekezet. Nem akarjuk ezt, az Úr sem akarja azt. Azt akarja, hogy növekvő tendenciát mondja, s több legyen a mi cselekedeteink az előzőnél. Kérjük, hogy az Úr segítsen ebben, és kívánom szívemből, hogy meg is adja ezt az Úr mindannyiótok számára. Nem tudom, hogy honnan, hány helyről jöttetek, de kívánom, hogy az Úr minden gyülekezetbe, ahonnan jöttetek, ezt valóra váltsa, hogy több legyen a mi cselekedeteink az előzőnél, az eddiginél. Egyre többek és jobbak legyenek, az Úrnak odaszánt életünk legyen. Segítsen ebben az Úr.
Köszönöm szépen. Ézsaiás könyvének az 54. fejezetével kezdem a mai szolgálatot. Újjong te meddő, ki nem szültél, újjongva énekelj, kiálts, ki nem vajuttál, mert többek, és elhagyodnak férnévaló fiainál, azt mondja az Úr. Szélesíts ki a sátorod helyét, és hajlékaidnak kárpityait terjeszék ki, ne tiltsd meg, nyújtsd meg kötereidet, és erősítsd meg szegeidet. Mert mind jobb, mint balkézre kiterjedsz, és magad népeket vesz örökségbe, és puszta városokat megnépesítenek. Ne félj, mert meg nem szégyenülsz, és ne pirulj, mert meg nem gyaláztatol, mert ifjúságos szégyenéről elfeledkezel, és özvegységednek gyalázatáról többé meg nem emlékezel. Ezt a bibliai ígét azért veszem elő, mert tegnap a zsinagógákban ez hangzott el, és Istennek nagyon csodálatos az ígéretei. Inkább úgy mondanám, talán jobban értsétek vizuálisan, és szinte együtt dobog Isten szívvel, milyen kell. Valahogy egy rezonancia van. Az elmúlt héten valóban 16 ember merítkezett be, legnagyobb meglepetésemre, hatalmas áldásként, és éreztem, hogy feszülnek a kötelek. Ki kell tágítani a sátrat, mert kevesen. Többen vagyunk már, mint ahogy lassan beférünk. Szélesíts ki a sátraidat. Aztán folytatódik a meglepetés, hogy ezt az ígért nem akartam ma már elővenni, hiszen tegnap szombaton erről szólt a zsinagógába is, meg nálunk is részben az ige. Mégis tovább kell mondanom, mert ez csak nem csak nekünk szólt. Úgy tűnik, mintha a közösségben vagyunk egymással, elhangzik ez a szó, szélesíts meg a sátradnak a köteleit. Azokat a köteleket, és azokat a karókat kell továbbvinni, ami a sátor feszítését, a sátornak az alapterületét növeli, és a szőnyeget, a szőnyeg szót jelenti a Bibliába, a szőnyeget is ki kell teríteni, hogy legyen hely másoknak is. Nem díszítés, helyfoglalás. Nem te fogod a sátrat építeni. Neked csak annyi kell, hogy tovább kell vigyed a feszítő kötelet a karóval együtt. És a mai nap tényleg nem akartam erről egy szó se szólni, de amikor egyik testvérem most éppen egy újabb karóval odébb sétál nekem, tőlünk keletebbre, és két hét múlva egy másik közösség kezd alakulni, mintha Istennek az ígéretei kezdenének valósággá lenni. És közben tudom azt, hogy közben érkezett Debrecenből a testvérnőnk, és ott is valami készülődik, pedig ő nem is tudja. Ott is a karót le kell verni. És valami elindult. És most itt vagyunk talán 20 év után az első csendes napon, és ha nem fogjátok észrevenni, akkor is baj lesz itt hamarosan, hogy a falakat kell majd kijebb vinni. Bár profétálnék, de ennek ellenére, ha Isten egyszer valamit azt mond, hogy tedd kijebb a köteleket, szélesítsd meg, ez már elintézett dolog. Neked egyetlen egy dolgod van, engedelmes legyél. Tudom a te dolgaidat. Előttem szólt ez az igei köszöntés, hogy tudom a te utolsó dolgod nagyobb volt. Én mégis azt mondom, Istennek a dolgai nagyobbak, az utóbbiak. Én nem számítottam ennyi bemerítkezőre, nem számítottam, hogy a kötelek és a terület növekedik, én nem tettem semmit. Testvéreim a tanúk erre, hogy mi zsidók alapjába véve nem vagyunk sem misszionálók, se gyarmatosítók, alapjába véve mi csak csináljuk azt, amit Isten ránk bízott, és növekedtünk úgy, mint Ábrámtól Ábrahámig, és így tovább azon az úton, amik idáig vezetett. Úgy tűnik, hogy ma hangzott el ez a felszólítás, szélesíts meg a sátradat. mert jönnek, mert jönnek, mert én akartam úgy, nem te. És én ebben a pillanatban mégis úgy vagyok vele, hogy bárcsak, csak annyi dolgunk lenne, hogy hallanánk azt a hangot, vidd odébb a sátorkarót, mert Isten küldeni fog embereket. Mert amikor ma Dávidról kellett beszélnem, hogy a 7 gyerekből te vagy a 8., és te belőled akar Isten elhívott király tenni, te, aki elvetett voltál, akit mindenki leírt, akkor ez is valahol a királyság növelése. Nem is akármilyen növelése, mert először a sátánt kell, a Góliátot kell legyőzni ahhoz, hogy szabad hely legyen a sátornak. Szabad hely legyen a sátornak. Délelőtt erről beszéltünk. Indulj meg, te 8. Te senki, te elvetett. Akit a 7-ből a 8. tartottak, a testvére, az volt az első, aki azt mondta, mit keresel te itt. És Góliát, aki kinevetett. Góliát halott, a testvérek megszégyenültek. Szélesíts ki a sátorodat. Ne azzal foglalkozzál, statisztikákat gyártsál. Nem a te dolgod darabszámra növelni egy gyülekezetet. Te készítsd el a testvéreid helyét. És ez semmi más, egyetlen egy feltétele, ha te ott állsz Isten előtt, és hallod az ő szavát. Tudod-e most hitből, tudod-e odé vinni a karót? Uram, én kinyitom az ajtót. Te küld az embereket. Én köszönöm a testvérem, meghallotta ezt a szót, és most kinyitja a saját háza ajtaját. Isten fog küldeni embereket. Mert ha ő mondta, hogy nyisd ki, tágíts ki a sátradat, ott lesz, talán még tovább kell tágítani, talán éppen egy gyülekezet alakul. Bízzad Istenre. Ugyanígy akár Debrecenbe is, és sok más helyen, hiszen ezen a csendes hetünkön tulajdonképpen én belülről mosolygottam, 4 gyülekezet alapult. Nem tudják még, én tudtam. Ebből már 2 gyanúsan elkezdte a munkáját, 3. Na majd a 4.-nek megszólok. A történet végül is ez. Tudod-e hitben elfogadni, hogyha Isten akar valamit, az megtörtént? Tudod-e, hogy ezt a csendes napot nem egy divatként és egy testvéri klub délutánként szerettük volna megtenni, hanem abból a belső kényszerből, hogy feszít valami. Feszít, bár a sátor nem nagy, és bár a sátorban még vannak szabad helyek is, mégis tovább kell mennünk hitből, hogy otthont kell adni az embereknek. Tegnap is erről kellett beszélni, hogy a csellengőket, az eltévedt bárányokat és juhokat meg kell etetned. Isten törvénye ez, Mózes 5. könyvéből olvastuk, hogy akiknek elveszett a báránya, az köteles vagy megetetni. Mindaddig, amíg a gazdája nem jön érte. És ha nincs gazdája, akkor neked be kell fogadni. Igenis, kötelességetek ebben a városban és ebben a térségben azokat a csellengő keresztényeket, akik Krisztust elfogadták valaha, befogadni. Nem egymástól elvenni, nem egymás aklából és egymás gyülekezetéből elcsábítani, hanem nézzetek körül, hogy hány ember, de hány ember átadta valamikor a szívét, és nincs otthona, és éhes. Szélesítsd meg a sátorodat, mert az éhes birkák, nem hallod a hangjukat? Messze távolból hozzád is érkeznek. Nem fáj a szíved? Hiszen Krisztus testében mindenkinek ugyanaz jár az asztalon, és neked kell tálalni a testvérednek, és meg kell osztanod a kenyeret, és meg kell osztanod az igét, és meg kell osztanod a vizet. Nem úgy, mint az ammonitának és a moabitának, aki nem jött eléd kenyérrel és vízzel. Mert azt Isten kitörli. Ha te nem mész elébe a testvérednek kenyérrel és vízzel, nem mész oda kegyelemmel és a Szent Szellem ajándékaival, a vízben levő 5 kővel, az ő szolgálati ajándékoddal, ha nem adsz élő igét, élő vizet a testvérednek, számon kér Isten tőled. Nem rabolni kell. Az a pusztai népi, a nomád népeknek a stílusa. Bármennyire Krisztusra hivatkoznak. Neked az éhezőknek, a testvérednek kell adni. Mégis van egy kérdésem, amikor ezt a sátorépítést elővettem, hogy milyen is sátor is épül. Természetesen felépítem Dávid leomlott sátrát. Sokan azt hiszik, hogy a dicsőítés a Dávid leomlott sátra, majd azzal fölépítkezünk. Szó sincs róla. Dávid leomlott sátra nem más, mint Dávid házának a folyamatossága, sőt helyreállása Jézus Krisztus uralmával. a helyreállása a háznak, amikor a király oda beül. Amikor helyreáll Dávid sátra, és Jézus Krisztus ott ül, mint király, a felkent messiás király. Még ezt is hamisítja a sátán. Zenebonává, és a dicsőítést rakja be Jézus Krisztus helyett. A messiás helyett. Bizony, ma is vannak tévtanítások. Ő helyre fogja állítani Krisztus uralmát. A gyülekezetben, abban a sátorban, hogy neked kell odévinni a cölöpeket, mert ő azt akarja, hogy te építsed a határokat, te növeljed, és te adjál otthont az érkezőknek. Ezt kívánja Isten. Ezt a sátrat akarja, hogy Krisztus hatalmának készítsd elő a helyet. Majd amikor ő jön, akkor átveszi, fölépül Dávid sátra valóban úgy, hogy a király a helyén fog ülni. És ítélni fog, és uralkodni fog. A sátorépítés ilyen. Nem gyülekezeti módszer, feladat és missziós haditerv. Neked csak egyetlen szavad lehet. Igen, Uram, fogadom azokat, akik nem is tudom kik ők, de a te küldöd őket. Én ígérem neked, hogy amit tőled kaptam, megosztom vele. Megosztom vele a kenyeret, és megosztom a vizet. Mégis a feladat az, hogy amikor megépül a sátor, ki mehet ebbe be? Mert a sátor nem más, mint templom. Krisztus teste is önmagában a templom, ahol Isten dicsőítése és Istennel a találkozásnak a helye. Mi a feladat, és mi a mi feladatunk, hogyan mehetünk be a sátorba? És szokásomhoz híven az egyik legkeresztényebb krisztusi embernek a szavait veszem elő, aki az egyik legbizonságtevőbb hívő volt, aki szintén nem más, mint Dávid, és a 15. Zsoltárt veszem elő. Ő maga kérdezi Dávid. Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz a nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett utálatos az ő szemében, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja, pénzét nem adja uzsorára, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké. Ma romokat látunk, keresztény romokat, gyülekezetek a romokba. Megrendültek, romokba vannak. Hogyha akarnánk, akkor innét vissza is tudnánk bogozni, miért estek össze. Ebből a Zsoltárból gyönyörűen vissza lehetne vezetni, hogy a megrázásnál, amikor Isten megrázta a gyülekezeteket, és megrázta a magyar kereszténységet is, miért van romokba? Mert, és ezt nemmel ugyanígy fel kell sorolni. Nem tisztem és kötelességem erről beszélni. Nem én vagyok a bíró, én csak a törvényt tudom, és a törvényt adhatom közre, hogy ne tedd, hogy te is nehogy a romba kerüljél, nehogy is, amíg téged, mikor Isten megráz, akkor összeessél, te is a viharokban meg tudjál állni, de mégis, amikor megépül a templom, megépül a sátor, amikor megépül Isten hajléka, Dávid sátra, Krisztus uralma, ki nem mehet be számukra, mégis fontos. Hadd mondjam némelyikről el a pár szót, aki tökéletességben jár, ez Károly fordításában egy kicsit gyenge, aki gáncstalan, inkább ez a szó a helyesebb héber fordítás, akiben nem lehet megbotolni, aki tiszta és egyenes. Talán ti is gyerekkoratokban elgáncsoltátok a barátotokat, játékból is. Az az ember, aki gáncstalan. Akivel, ha találkozol, akkor nem azt idézél a találkozásod, hogy teljesen a földre. Nem trükkös emberek, hiszen ilyen is van. Igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Az igazság, ahány király, annyi igazság. Azonban itt Dávid nem arról beszél, hogy akármelyik királynak az igazságáról, nekünk egy igazságunk lehet, és ez nem más, mint Isten igazsága, Jeshua HaMashia, Jézus Krisztus ítélete és kegyelme által, semmi más. Az az ember mehet Isten elé, az az ember mehet be a templomba, az az ember lehet a megnövelt sátornak a lakója, az új szőnyegen is, aki igazságban jár. Akit Isten megítélt, és akit Isten megkegyelme. Akinek Isten megkegyelmezett, Jézus Krisztus váltságműve által, aki elfogadta az ítélet mellett a kegyelmet is, a kettő külön nem működik. Ezt meg kellene tanulnunk. De ugyanakkor ott van a másik szó is, igazságban jár és igazságot cselekszik. A tetteiben is Isten megítéli az ő lépteit, kezemunkáját és mindent. Az ő tetteit is Istennek a megvilágítása a Szent Szellem vezetésébe végzi, és aki igazat szól az ő szívében. Isten nem a te beszédedet fogja megnézni. Lehet, hogy te nagyon jó teológus leszel, jó prédikátor vagy, jó nem tudom milyen apostol. Isten sokkal közelebb van hozzád, hogy ne lássa a te szívedet. Hiszen ő teremtett, ő uralkodik, és ő lát minden gondolatodat. És nem csak a gondolatodat, hanem a szíved érzületét szellemben érez ő, szellemben lát, hogy minél mű lélek, minél mű szellem lakozik benned. Csak az mehet Isten elé, csak az szolgálhat a templomban, az mehet be a sátorban, aki meg van vizsgálva, meg van ítélve, kegyelemben jár, és szellemben is rendezett az élete. Nem csak az egyházi, vagy bármilyen erkölcs morális a különböző törvényeknek tesz eleget, hanem a szívében Isten törvényét hordozza, a szívébe írt törvényeknek, Krisztus parancsainak tesz eleget, és azt szerint él. Nem rágalmaz a nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjával, és nem szerez gyalázatot rokonainak. Bizony a nyelvbűnei. A zsidóság nagyon is ismeri el a sonhára a nyelvbűneinek, a rossz nyelvbűneinek a következményét. Bizony a zsidóság ki is mondja, a nyelvbűnei üdvösség kérdése. Méghozzá a rosszat mondok valakiről, az már kárpoztatás lehet, és abban a pillanatban akár az üdvösségem is elveszhet. Rágalmazni? Nem kell messzi menni. Én szeretem a Bibliát, mert nem tudományos alapon írt mű, hanem arról szól, hogy minden egyszerű ember is ismerje meg. Mi a rágalmazás szónak a magyar megfelelője, az a szép nyelv, amit magyarnak hívunk, szintén tanít és mindent láthatóvá tesz előttünk. Tudjátok, amikor a moly bemegy a szekrénybe, és a ruhádat elkezdi rágni. Amikor a gyülekezetben, vagy a családodban, vagy ahol vagy, egy rossz mondat, egy rossz vád, vagy egy rossz duma, vagy szoktuk mondani, elindul, és valakinek a kabátját elkezdi rágni. A király köntösét, a királytól kapott felruházását, a szolgálatát, azt, amit Istentől kapott, egy rossz szóval elkezdi rágni a moly. Bizony, aki ezt a mojt elindítja, Istennél automatikusan sorompót kap az ajtóba. Nem mehet Isten elé. Messze nem arról szól, hogy ne ítéld meg a pásztorodat, de ne ítéld meg a pásztorodat, csak a bűnt. Messze nem arról szól, hogy nem lehet véleményed egy közösségben, hiszen kell, hogy legyen figyelmeztető, feddő, vagy bármilyen szavad, bármely testvéred irányába. A pásztortól kezdve az apostolokig mindenki egyforma rangú te veled, és a irgalmasság, ha te mondod ki neki, hogy testvérem, itt rosszul mondtál valamit, vagy rosszul tettél valamit. A te szavad, a te szád által ismertetett törvény számára akár kegyelem is lehet. De a rágalom, amelyik más ember Istentől kapott ruhájának, szolgálatának a megmarására, szétmolyosítására indít elő erőket, az Isten előtt olyan súlyos ítéletet ad, hogy nem mehetsz be a sátorba, és ha ezt én tovább viszem, akár a mennyei nagy sátorba, akár az üdvösségedbe is kerülhet. Ki nem mehet be, aki nem szerez gyalázatot rokonainak? Bizony, a gyalázat szó mögött rengeteg szó ott van. Irigység, féltékenység, gőg, kevésség. Csak néhányat a legdivatosabb és legáltalánosabb bűneinkből. Mert én vagyok olyan. Mert miért ő szolgál, és miért én nem? Vagyok én már akármilyen keresztény, aki most jött, aztán annyi semmi. visszafelé sül el a puskánk. Ha te a testvéredre azt mondod, fentről, amit nem lett volna szabad, te maradsz kint a templomból. És akkor csodálkozni fogsz, hogy te nem tudsz beszélni Istennel, csodálkozni fogsz, hogy te nem hallod Isten hangját, pedig semmi más nem történt, csak a 15. Zsoltárból kellene egy pár szót ismerned. A rossz nyelv, meg a testvéredet gyaláztad. Gyalázat nem mindig tudatos, sokszor nagyon könnyenűen odavágjuk, ő ilyen. És nagyon drága. Nagyon drága az a fizetség, amit kapunk érte. Nagyon sokba kerül az nekünk. Egyetlen egy mondatoddal elveszheted a kapcsolatodat Istennel, mert a testvéredről mondtál valamit. Jog nélkül, engedély nélkül, és megbántottad Istent. Sorompot kaphatsz a templomba. Sorompot kaphatsz a sátorba. És a másik, amelyik oly divatos, és ez egy kicsit bővebben talán lehetne akár folytatni, és magán beszélgetésekben is, otthon is. A megbélyegzett utálatos az ő szemeiben, de az Úrat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. A megbélyegzett utálatos. A bélyeg, úgy mint annak idején a templomnak az olaja, magán az olajos korsókon ott volt a főpap bélyege, a pecsétje. Minden egyes dolgunkon ott kell lenni a főpapnak és a királynak az engedélye, a pecsétje. Van ilyen bélyeg, és van olyan bélyeg. Meg kell végre ismernünk azt, hogy mi az, ami Istentől engedélyezett, és mi az, ami Istentől tiltott. A megbélyegezett, amit Isten törvényele azt mondta, hogy nem, a számodra nem tolerancia kérdése, és nem játék kérdése. Amire Isten azt mondta, hogy nem, te nem szabadíthatod fel a törvényt, és nem másíthatod meg a törvényt. A megbélyegzés. Amit Isten megbélyegzett, arról te nem mosd le Istennek a bélyegét. Még a sátán homlokáról se. Mert odáig is el lehet jutni. Melyik bélyeget szedtük le az életünkbe? Miről adtunk felszabadítást? Mikor mondtuk azt, hogy a rosszra, hogy jó? Mert hát a korban ilyen divat van, hát most már szabad. Istennél nincs tolerancia. Istennél igen vagy nem van. És meg ne próbáld Isten törvényeit modernizálni, felszabadítani, korszerűsíteni. Mert magad nem fogsz találkozni Istennel, nem fogsz szólni hozzád. Nagyon kemény ez a törvény. És nagyon kemény ez a figyelmeztetés, a sok figyelmeztetés közepette, mert a mi életünkben elsőként mi saját magunkat szabadítjuk föl dolgokra. Amit Isten lepecsételt, hogy az zárolva, nem kóser, azt mi rendszeresen kinyitjuk a zárakat, és úgy, ahogy van, akár a romlott ételeket is megesszük. Amire Isten azt mondta, hogy nem, te nem mondd, hogy igen. Amire Isten azt mondta, hogy tiltom, te ne mondd azt, hogy hát azért annyira nem tiltja. Ne szabadíts föl a bűnt, és ne törd össze a törvényt, mert a törvény első pillanatától kezdve az utolsóig érvényes, addig, amíg számon nem kér Isten ezáltal. Sorolhatnám sorba. Ha te neked Isten azt mondta, hogy szombat, az nem csütörtök, meg egyéb napok. A kérdés, hogy miért, Istennek csak annyi válasza van, hogy csak. Azért, mert adtam, és én azt akarom, hogy te engedelmes legyél. Nincsen szombat helyett vasárnap, és nincsen szombat helyett csütörtök, meg akármelyik nap, amikor én méltóztatok Istennek szabad napot adni. Istennek a szavára én nem tehetek semmilyen változtató, más címkét. Tanuljuk meg végre, hogy Isten szava olyan szent, hogy kizárja a kapcsolatot önmagával egy idő után. Aki a szombatot megtöri, és a többi törvényt is megtöri, úgy, ahogy van, Isten nem büntet. Nem áll szóba vele. Lehetséges, hogy a mai kereszténységnek pontosan az egyik legnagyobb probléma, hogy ilyen törvényeket megtört és átbélyegzett. a saját vágyai, kívánságai szerint. Nálunk ez a szokás, de mindegy, hogy Isten hogy mondta. Mert így szoktuk meg 2000 éve, nem érdekel, hogy mi történt 2000 évvel ezelőtt, pontosabban 1700 évvel ezelőtt, az érdekel, Isten mit mondott ott a Szinai hegyen. És ezt neked kötelességet továbbvinni, amit Isten kimondott, ember meg ne változtassa, meg ne szüntesse, egy jottányival se. Nem törvényeskedő vagyok, hanem félem Istent. Ha ő kimondta azt, hogy te ne pecsételj át valamit, akkor én nem tudok annyit mondani, csak annyit, hogy ámen. És ez bármely törvényre vonatkozik. Nem vita kérdése a törvény, és nem vita kérdése Isten törvényei. Bizonyos törvényeknek természetesen a végrehajtási módja más. Amikor az embernek ma a szamara edülne, kicsit vicces lenne, akkor helyette más, ami ma a mai embernek a munkaadó és szállító eszköze, de a törvény ugyanaz maradt. Minden törvény él, minden törvény áll, és annak ellenére, hogy elfogadom vagy nem, ítél. És kegyelmet adhat, hogyha azt én elrontottam. Tudatosan vagy tudattalanul, nem mindegy, de amikor Isten azt mondja, hogy ne pecsételd át, ne bélyegezz át valamit, amire én adtam a szent pecsétemet, akkor Isten előtt hajolsz meg, és nem emberek előtt. Ilyen veszélyes a törvényeknek a megbélyegzése, és ilyen veszélyes, amikor, amit Isten megbélyegzett, hogy utálatos, én arra azt mondom, hogy nem számít. Fölszabadítod a bűnt, fölszabadítod a törvénytelenséget, és a szentélybe, a sátorba, bűnnel, megszentelődése nélkül életveszélyes bemenni. Emlékezzetek a főpapra, csengettyű volt a ruháján. Még a főpap is életveszélyes helyzetben volt, mikor bement oda a szentélybe, mert a csengettyűk jelezték, hogy él vagy hal. Ha te átmásolt törvényekkel mész Isten elé, ha beenged, nem biztos, hogy kijössz, mert ítéletet kapsz. Nagyon komolyak ezek az ígéretek és intelmek Dávid szájából is. És amikor folytatom tovább, hogy pénzért nem adja uzsorá, és nem veszel ajándékot az ártatlan ellen, ez valóban az emberek kapcsolatában, hogy nem a saját magam hasznát keresem. Azonban ennek a Zsoltárnak, úgy, ahogy feddő szavai vannak, azért még egyszer ezt a mondatot megismételem. Aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké. A törvény betartása nem más, mint Krisztus alapján lenni. Mert ha nem Krisztus alapján vagy, megrendülsz, a törvény által Krisztus alapján tudsz élni. És akkor nem rendülsz meg. Ez az egy lehetőséged van. Isten adott törvényt ennek a világnak, és valóban többször szoktam mondani, Isten törvényei ma már nincsenek. Egyáltalán. Ma már parancsolatok vannak. Isten annak idején az Ószövetségi időben törvényt adott szabad lehetőségeként, azonban te, ha elfogadtad most Krisztus uralmát az életedre, akkor te a felkent királynak a parancsolatait kell, hogy betartsad. És Isten törvénye az, amit a felkent királynak adott kötelességszerűen minden hatalom érvényesítésére. Jeshua Masé, Jézus Krisztus Isten uralmát vette át és használja ezen a földön, menjen és égen. De a törvény ugyanaz, amit Isten adott. Amikor valóban itt a kérdés, a sátradnak a szögeit vidd odább, építs meg még szélesebbre a sátradnak a területét, akkor nem állhatunk meg azért, hogy majd hívok én barátokat. Nem, Isten fogja küldeni az embereket. Azonban Isten fogja a sátor ajtajánál, az angyalaival és az ő erejével útját állni azoknak, akik nem mehetnek be. Krisztus testébe azok mehetnek be, mint ahogy ez a példázat hozza, Dávid szavai, akik betartják Isten törvényeit, nem változtatnak rajta, és a többi rész is, olvassátok nyugodtan hozzá, hiszen a sátorba kimehet be, ma is érvényes, hogy te kivel lehetsz közösségbe. Mert ha te neked Isten azt a kegyelmet megadta, hogy Krisztus testében abban a sátorban bent vagy, te csak azzal tarthatsz kapcsolatot közösségi szinten, aki mindezeket betartja. Még te se oldhatod föl. Nem kegyelmes úr vagy, hogy föloldod, hogy ő nem számít, ő jöjjön hozzám. Isten törvényét Isten maga kéri számon, és ha valaki megszegi, ő ítéli, vagy ő adhat kegyelmet. Számunkra az a fontos, hogy Isten törvényét továbbadjuk másoknak, hogy még többen legyünk abban a sátorban, amit Isten azt akarja, hogy még jobban nyissuk ki mások számára. A sátor kinyitásánál ott a következő lépés. Tudnunk kell, hogy ki jöhet be. Nem hívhatunk be akárkit, de tudhatjuk, hogy szólnunk kell másoknak. Testvérem, én örömmel várnálak Krisztus testébe. Örömmel várnám veled a közösséget. De Isten megadta a feltételeket, és nem én, hogy ki az, aki bejöhet a sátorba. Dávid föltette ezt a kérdést bűnbánó szívvel is. Uram, ki mehet be hozzád? Ki mehet a sátorba? Nem azt mondta, hogy jogosultságon van, építettem egy gyülekezetet, és ez már sátor. Egy király, mikor azt mondja az igazi királynak, Uram, ki mehet be a sátorba? Akkor jön a válasz, és ezt most olvastam föl, és némelyeket megismételek. Aki tökéletességbe jár, igazságot cselekszik, és igazat szól az ő szívében. Nem rágalmaz a nyelvével, nem tesz rosszat fele barátjának, és nem szerez gyalázatot rokonainak. A megbélyegzett útálatos az ő szemeiben, de az urat félőket tiszteli, aki kárára esküszik, és meg nem változtatja. Pénzét nem adja uzsorára, és nem vesz el ajándékot ártatlan ellen, aki ezeket cselekszi, nem rendül meg soha örökké. Isten azt akarja, hogy stabilak legyünk, a kősziklán álljunk, és ha a kősziklán állunk, semmi más, de semmi más feladatunk nincs, mint a király előtt meghajolni, és ami Isten törvényei, tőle parancsolatként elfogadni, és kimondani, igen, Uram, ez az ajtóállónak a kérdésére a válaszunk. Igen, Atyám, és elfogadom Jeshua Hamasi által, Jézus Krisztus által, elfogadom mindezt a te törvényedet parancsolatként, mert aki a királyhoz tartozik, annak már nincs választási lehetősége, csak áldás és átok között. Ha betartod a törvényeket, Krisztus parancsait, akkor áldásod van. Bemehetsz a templomba. Önmagában egy hatalmas áldás, hiszen Dávid is úgy kezdte, Uram, ki mehet oda be? Ha te tudod, hogy a törvényeket és Krisztus parancsolataidat elfogadod, és azt mondod, igen, mától kezdve csak a te parancsolatra hallgatok, akkor tudhatod azt a bizonságot. Szabad bemennem oda a sátorba, oda a templomba. És szabad egyszer hazamennem oda, abba, amelyek igen széles, igen sok ember, és mindenkinek van helye benne. Oda vár, de tudnunk kell, hogy mi tarthat vissza bennünket. Én tényleg ezen szeretném, hogyha tovább mennének az olyan alkalmak, amikor a feltételekről is beszéljünk. Nem arról, hogy egymásra mutogatunk, hogy ő milyen meg amolyan. Nem érdekes. Az az érdekes, hogy a te testvéred ismeri a törvényt, és ismeri Jézus Krisztus parancsolatait, ami engedélyt és lehetőséget ad neki, hogy testvérként veled egy templomba, Krisztus testében, és egyszer a mennyországba is együtt legyen veled. Erről beszéljünk. A törvényről, a feltételekről. És most ennek a napnak legyen egy nyitó és záró mondata. Te, aki a nyolcadik vagy, indulj meg harcolni Góliát ellen, Isten gondoskodik neked az öt körről, a öt szolgálati ajándékról, amelyikből bármelyik elegendő az, hogy a Góliátod megöld. Ne te válogassál. Nyújj be a tarisznyádba, és lehet, hogy egy profétikus szó hangzik el a szádból, vagy egy evangélium, vagy egy tanítószó, valamelyik a szolgálati ajándékoknak a fegyveréből, kövecskéjéből, és legyőzi a sátán erejét. De ez annyit jelent, hogy onnét tovább kell lépni. Be a sátorba. Legyőzni a sátánt kevés, megtérni kevés, újjá kell születni. A megtért embernél a Góliát megfeküdt, de te még nem vagy bent Krisztus országába. Amikor kimondod, hogy igen, Uram, te vagy a királyom, akkor léptél be. És én Istennek hálát adok, hogy az elmúlt héten annyira megnyitotta a sátrat, hogy valóban jobbra-balra, előre-hátra, és az szinte úgy mondhatnám, hogy a négy égtájba. Én örülök, hogy azért, mert mi nem akartunk semmit tenni, azért, mert Isten törvényeit másoknak is adjuk lehetőségként, tanítjuk, visszük. Isten úgy jutalmazott meg, hogy a kötél nem csak tágítja a sátrat, hanem máshol is épülnek sátrak, ami lényegében nem más, mint egy sátortábor. Krisztus teste, amely összegyülekezik a középen álló oltár Jeruzsálem köré. Én hiszem azt, hogy ennek az engedelmességnek a következménye az, hogy érvényes a profécia, készülj, jönnek. A régiek elmúltak, ha te engedelmes vagy, és tudod azt, hogy Isten mit ír elő azoknak, akik szeretnének bejönni, és te tovább tudod számukra adni a feltételeket, akkor egyre többen tudnak bejönni. Egyre többen találnak haza, és Isten általad akar készíteni férőhelyet. Lehet, hogy Bicskén, lehet, hogy Tatabányán, Piréscsében, Debrecenbe. Ha ő mondja, ne tétovázz, ne beszél össze magadba, hogy én, aki a hétből a nyolcadik vagyok, ne foglalkozz vele. Ha ő szólt, te vagy a Dávid. Ha ő szólt, hogy vidd odébb a karókat, és egy kicsit nagyobb sátor kell már, mert fognak jönni, nem a hitetlenségedet akarja Isten kipróbálni, hanem sietned kell, mert hamar megjönnek a testvéreid. És mielőtt megérkeznének, tedd közhíré, hogy vannak feltételek, hogy bemehessél a sátorba. Nagyon várlak testvérem, akárhol vagy, de tudd meg a feltételeket. És a feltételek a törvénynél kezdődnek, ami nem más, mint Krisztus parancsolatai. A törvénynél kezdődnek, ami ma már a kegyelemmel együtt minden embernek kötelességünk odaadni, felkínálni, hogy a sátorba együtt lehessünk. Adja Isten, hogy Bicskén épüljön a sátor, és legalább havonta egyszer össze tudjunk jönni, és rúgjuk ki a falakat, vagy akármit csináljunk, mert legyenek annyian, és nem mi emberként örüljünk annak, hogy milyen szépen sokan vagyunk, hanem szellemben, szívben örüljünk, hogy Krisztus teste növekedik, mert Krisztus testét akarja növelni maga Isten, és nem az egyházi-fegyházi intézményeket. Az ő testét akarja építeni. Én kívánom, hogy épüljön itt Bicskén is, meg mindenhol a világon. Amen.
Amen. Köszönjük mennyei édesatyának szeretetét, kegyelmét és irgalmát, hogy most is volt szava hozzánk, és tanított, oktatott, bátorított, buzdított, atyánk fián keresztül, a szolgálatokon keresztül, és testvéreim, ha vannak ilyen alkalmak, ne szalasszuk el, ne azt kérdezzük, hogy miért, már megint, hanem igenis, hol lesz a következő, igenis, hova hívnak testvéreink, igenis, hova szólít bennünket az Úr, testvérek. Mert sokan azt mondják, ó, miért, vagy hogyan. De Jézus, ha valamit el akar indítani, Jézus látja a kezdeti nehézségeket, de a nehézségekben veled van, és velem van. És azt akarja Krisztus, hogy felépüljön egyenként, egyénileg a mi lelki házunk, a mi lelki épületünk, és azt akarja, hogy legyen még, amiről szólt atyánk fia is, hogy a sátrat esetleg ki kell majd bővíteni, nem csak esetleg, hanem ki kell. Ehhez ad az Úr erőt a mennyekből, és ne azt kérdezzük sohasem, hogy hogyan vagy miként, Uram, hanem igenis tegyük. Tudjuk jól, hogy Zakariás János édesapja, keresztelő János édesapja azt kérdezte, hogyan lehet az, hogy én vénkorban majd ugye gyermeket nemzek, mi lett neki a büntetése, testvéreim? Megnémult mindaddig, amíg nem jött az ígéret Istentől. Megnémult. Testvéreim, Isten ereje hatalmas. Ha valamit azt mondja, amire azt mondja, hogy ez így lesz, igenis tegyem, akkor tegyük, testvéreim. Ne azt kérdezzük, hogy hogyan, vagy miképpen. Ő mindenhez megadja az útmutatást, megadja a lehetőséget.
Azzal az áldással zárom a mai napot, ami nem is olyan régen úgymond elővettem ebben a gyülekezetben, és ma bizonságként. Én azt hiszem, hogy egymás előtt is megtapasztalt bizonságként újra és újra elmondhatjuk. És Jábos az Izrael Istenét hívás segítségül mondván, ha engem megáldanál, és az én határomat megszéletesítenéd, és a te kezed én velem lenne, és engem minden veszedelemtől megoltalmaznál, hogy bút ne lássak, és megadá Isten néki, amit kért vala. És az Ároni áldással hagy folytassam. Jebrekek Adonai veim isreha, Jair Adonai panaveleha vihuneha, Isza Adonai panaveleha, vejeszém leha shalom. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcát te rád, és adjon békességet néked. Shalom. Amen.